János evangéliumából olvasom az igét, alapigeként János evangéliumának a tizedik fejezetének a tizedik versének az utolsó, második mondat részét hallgassuk meg majd fönnállva. Tehát János evangéliumának tizedik fejezetének a tizedik verséből és annak is a második része álljon előttünk. Itt az Úr Jézus mondja ezt: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon szép ígéret, vagy egy nagyon szép bátorítás az, amit az Úr Jézus ezekben a szavakban elénk állít, és mondhatjuk azt, hogy ebbe bátran belekapaszkodhatunk, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy mi bővölködjünk. Azért jött, hogy életünk legyen. Hát nem ezt akarjuk? Nem ez, ami után vágyakozunk, hogy életünk legyen? Hogy az az élet, amit élünk, az arra el tudjuk mondani, hogy hát ez az az élet, amire vágytam, ami tökéletes, aminek örülök, tehát egy életet akar nekünk adni, azért jött, és hogy ebben az életben mi bővölködjünk. De hogyha megkérdeznénk mindenkit, vagy némelyeket arról, hogy hát hogyan gondolkodnak a saját életükről, vajon el tudják-e mondani azt, hogy hát az én életem igazi élet, és az én életem bővölködő élet, akkor hát nem tudom, hogy a megkérdezettek közül hány százalék mondaná el azt, hogy hát igen, én bővölködöm. Az én életem egy olyan élet, ami teljes, ami örömteli, bővölködő élet. Ez az élete az, amire vágytam, és amit szerettem volna, hogy az enyém legyen. Nem tudom, hogy hányan mondanák ezt el. És valóban nagy kérdés az, hogy mire is érti az Úr azt, hogy bővölködni fognak, hogy életetek legyen. Reggel az imaórán az Efézusi levélből olvastam fel egy részletet, az úgynevezett keresztény életszabályokat, amiben ugye elmondja az apostol, hogy milyen legyen a mi életünk, hogy ne bántsunk másokat, ne lopjunk, ne beszéljünk a mások háta mögött, egy kicsit talán ilyen szabad fordításban mondanám el ezeket, amikről szólnak azok a keresztény életszabályok, amelyek valóban jobbá tehetik az embernek az életét. És arról beszéltem, az a gondolat állt előttünk, hogy de igen, igen, de hogyan lehet ezt elérni? Mert nyilván tudjuk mi azt, hogy akkor lesz egy családban békesség, akkor lesz egy közösségben békesség, hogyha hát ezek megvalósulnak. Amikor nem a másikat nézzük, nem a másikat bántjuk, amikor valóban fontos nekünk az, hogy a másiknek a dolgaira is vigyázzunk, mindenre, amit Istentől kaptunk. Tehát egy nagyon szép dolgot állít előttünk, elénk az ige és az apostol is, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen közösség lenne a család, ha ilyen közösség lenne a gyülekezet, ha ilyen közösség lenne akár bármilyen közösség, még a munkahelyen is, vagy ugye itt mellettünk egy idősek otthona, ahol együtt vagyunk, egy osztály, ahol gyerekek együtt vannak. Tehát olyan közösség, ahol azt látjuk, hogy mindenki figyel a másikra, amikor nincsenek ilyen összeütközések, nincsenek összesúgások, még azt is elmondja ott az apostol, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, és ne menjen le a napati haragotokkal. Tehát még arról is beszél, hogy persze vannak súrlódások, de hogy van lehetőség arra, hogy ezeket a csorbákat ugye eltüntessük, kiküszöböljük, ahogy szokták mondani. Tehát, hogy egy olyan életre hív el bennünket Isten, amiben amiben életünk lehet, és amiben valóban bővölködhetünk. Na de hogyan lehetséges ez? Ki az, aki bennünket erre föl tud készíteni? Vagy lehetséges-e ez? Ugye az előbb felolvastam a zsidókhoz írt levélből azt a részt, amikor ugye az apostol a zsidóknak arról beszél, hogy Jézus a Melkisédek szerint való pap, aki azért jött, hogy tökéletessé tegyen bennünket, hogy felkészítsen bennünket erre az életre, és hát nyilván ő egyértelműen a zsidóknak írja le azt, és magyarázza azt nekik, hogy miért Jézus a megváltó. Hogy ő emberekért jött, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon. És ez hozza el az ember számára annak a lehetőségét, hogy valóban tudjunk győzelmes életet élni. Hogy bővölködjünk. Bővölködjünk mi? És amikor a bővölködésről beszél, amikor az életről beszél az Úr Jézus, akkor nagyon világosan beszél arról, hogy itt nem arról van szó, hogy mi önmagunk hogy éljünk, mert mi mondhatjuk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, nekünk békességünk van, a szívünkben békesség van, mert Jézus békességet hozott az életünkben, de nem vagyunk egy olyan steril környezetben, amiben azt mondhatnánk, hogy hát én nekem örök életem van. Ugye én valamikor eldöntöttem azt, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy akkor tudnék igazán boldog, teljes életet élni Istennel együtt, hogyha kivonulnék ebből a világból. És nagyon volt egy idő, amikor arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy legjobb élet a remete élet. Mert ott egyedül vagyok, ott nincsenek azok a körülmények, amelyek az én hitemet, az Istennel való kapcsolatomat befolyásolnák. Hát ez az, ami jó. És nyilvánvaló ebben benne volt az is, hogy ugye előttem, mielőtt meg nem tértem, mindenféle keleti misztikával is foglalkoztam, és hát már akkor is nagyon érdekeltek engem azok a indiai csoda, hát nem rabbik, hanem csoda tanítók, akik kint éltek a pusztában, és hát ugye el akartak jutni a teljes megtisztulásig, még végül ugye a karmában és a tökéletességben feloldódtak. De ezt az emberben van egy ilyen gondolat, hogy ezt a tökéletességet elérni, na ez az élet, idáig eljutni. De hát az ember itt él ebben a világban, és lehet, hogy azt gondolnánk, hogy az egyedül létnek vannak örömei, és így is igaz, de azért rájön az ember arra is, hogy Isten azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy adok mellé segítő társat. Igen, jó az egyedül lét, és valóban volt bennem is ilyen szándék, de aztán mégiscsak jöttek azok a gondolatok, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Sokszor említettem már azt, hogy ugye időnként, amikor főleg kisebbek voltak a gyerekek, és elutaztak a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, és egyedül voltam itthon, egy napig, másfél napig olyan felszabadultnak éreztem magam, nincsenek gyerekek, nem ugrálnak, kicsit az ember elcsendesedhetett, olvashatott, de bármennyire jól éreztem magam, azért egy-két nap múlva már csak járkáltam a lakásba, este már nem találtam a helyem, persze napközben az ember még dolgozik, teszi a dolgát, addig lefoglalja magát, de már esténként minden bajom volt, hogy megint egyedül kell lefeküdni, nincs kihez szólnom. Szóval, hogy vágyik az ember ezekre a dolgokra, de mégiscsak az ige azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. És nekünk ebben az életben úgy kell megélni a hétköznapjainkat, és úgy kell élni, hogy azokkal az emberekkel, azokkal a körülöttünk lévő emberekkel legyen életünk és bővölködésünk, akiket Isten mellénk állított. De hogyan lehetséges ez? Mert mindig azon szomorkodunk, vagy azon siránkozunk, hogy jó, persze, de azért vannak itt összeütközések. És hát nem is olyan egyszerű ezt az életet megélni. Igen, hogyan lehetséges ez? Reggel az imaórán azt mondtam, hogy ahhoz, hogy megbékéljek a fele barátaimmal, hogy megbékéljek a férjemmel, a feleségemmel, hogy megbékéljek gyermekeimmel, megbékéljek szüleimmel, és hát sorolhatnánk azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, ahhoz, hogy ez megtörténjen, először Istennel kell megbékélnem. Amíg nem békélek meg Istennel, addig nem lesz békessége a szívemben, és nem leszek képes arra, hogy békében éljek az én környezetemmel, az én szeretteimmel. De ha megbékéltem Istennel, akkor viszont Isten arra hívott el bennünket, hogy békesség teremtünk legyünk. Ugye benne van az Úr Jézus beszédében, a hegyi beszédében, hogy boldogok a békesség teremtők. A békességre igyekezünk, mert övék az Isten országa. És nekünk ez a feladatunk. Nekünk erre kell törekednünk arra, hogy elhozzuk ezt a fajta életet, a bővölködő életet, amit Isten nekünk akar adni. És a hívő embernek különösképpen fontos ez. És amikor az előbb felolvastam a zsidókhoz írt levélnek azt a részét, amiben ugye a főpapnak a feladatáról, a főpapnak a helyzetéről ír az apostol, akkor nem elsősorban azért olvastam fel, mert ugye az apostol szeretné meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy Jézus az a főpap, a Melkisédek rendje szerint való főpap, aki elvette a világ bűneit, ezt tudjuk. És ez az alapja a mi életünknek. De amikor leírja az apostol az Úr Jézusnak az eljövetelét, az ő életét és az ő főpapságának az ismérveit, akkor nekünk azért írja le az apostol, mert nekünk is ilyen módon kell élni az életünket. És azért mondom ezt, mert mindannyian jól ismerjük, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, Péter apostolnak első leveléből azt a jól ismert igeverset, amikor azt mondja az apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Tehát itt is arról beszél az apostol, hogy Isten azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy életetek legyen, és bővölködjetek, hisz ezért mondja azt, hogy megtartásra való nép vagytok, egy olyan nép, akinek Isten különleges lehetőségeket, különleges áldásokat ad. És azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, az apostol, hogy ez egy nagy felelősség a mi számunkra. Hogy a hívő embernek, a Krisztussal élő embernek az a feladata, hogy ezt a békesség teremtést, vagy ezt a békességet, amit Istentől kaptunk, ezt továbbadjuk. Hogy bővölködjünk, és éljünk. Mert lehet azt mondani, hogy hát nem lehet azokkal az emberekkel együtt élni, akikkel együtt élünk. Mert mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy hátat fordítsunk embereknek, hátat fordítsunk közösségeknek, hátat fordítsunk akár még szeretteinknek is, mert hát nem lehet velük élni. Mert egyáltalán alkalmatlanok arra, hogy ilyen közösségünk legyen egymással, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. De az Úr nem erre hívott el bennünket. Legkönnyebb lemondani emberekről, legkönnyebb elhagyni embereket. Az Úr pedig egészen másra hívja fel a figyelmünket. Mert miről is beszél itt, hogy mi is a feladata a királyi papságnak? Mi is a feladata a hívő embereknek? Azt mondja itt, három dologról szeretnék beszélni ezen a délelőttön. Az egyik dolog az, amikor azt mondja az ige, hogy a főpap vagy a pap, az Isten embere, az emberekért rendeltetett. Emberekért rendeltetett. Egy film részlet jutott eszembe, az egyik királynőnek, Anglia egyik királynőjének egy beszélgetése volt ebben a filmben, és az volt a lényege, hogy ez az öreg királynő eléggé össze volt törve, és az egyik bizalmasának mondta azt, hogy mi értelme van még ennek az egésznek. Leéltem az életemet, már 80 éven felül volt ez az angol királynő, és már 60 éve uralkodok, vagy talán még több is, és hát nincsen életem, ezt mondja, nincsen életem. Mi értelme van ennek az egésznek? És egy ilyen nagyon bensőséges beszélgetés volt az, és az az ember, aki ott volt mellette és beszélgetett, egy dolgot mondott neki, mert nyilvánvalóan nem volt élete, hogy elmondta, hogy egész életében csak megfelelni kellett, csak mindenféle szabályokat betartani, részt venni mindenféle ilyen alkalmon, ami nekünk nem sok értelmét látott, de hát ezt kellett tenni a királynőnek is. Ez a férfi, aki megosztotta ezt a problémáját, vagy ezt a fájdalmát, ezt mondta neki, hogy az a dolgunk, hogy szolgáljunk. És nagyon érdekes volt az, hogy igen, az akkor, amikor az ember magába roskad, a saját dolgaiba roskad, amikor nem érzi azt, hogy mi értelme van az embernek, az életének, akkor egyszer csak jön egy gondolat, és azt mondja neki, hogy mi értelme van az életünknek? Hát a szolgálat. Mi értelme van az életünknek? Hát a szolgálat. Emberekért rendeltetett, azt mondja az ige az Úr Jézusról. Persze mi tudjuk azt, hogy az ő feladata egy különleges feladat volt, hisz ő az életét adta ezért a világért. De az ő példája akkor is előttünk áll. Mert ő maga mondja, hogy kövessük őt azon az úton. Sőt, azt mondja, hogy nagyobb dolgokat fogtok majd cselekedni. És Jézus ebben példa előttünk, hogy ő komolyan vette azt, hogy ő az emberekért rendeltetett. Testvérek, nem tudom, elgondolkoztunk-e már azon, hogy mi a mi életünknek az értelme. És ezerféle dolgot felsorolhatnánk. Felsorolhatnánk a családot, a szeretteinket, a munkánkat, és azokat a dolgokat, amelyek most is betöltik a mi hétköznapjainkat. De nem tudom, hogy helye lenne annak, hogy mi azt mondjuk, hogy hát ez az én életem, értem, és sorolnám, de vajon elmondtuk volna már mi ezt, vagy elmondanánk ezt, hogy szolgáljunk. A szolgálat. A másikért való cselekedet. Márpedig másokért rendeltettünk. Mert az Úr Jézus ezt állítja elénk. Ő maga mondja azt, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Nemrég volt előttünk az a gondolat, amikor a próféta azt mondja, hogyha a földbe esett gabonamag, ugye? Hogy az eső lejön az égből, és ahogy a magot magnak erőt ad, és a mag aztán ki szökik a földből. Tehát erről beszél a próféta is, hogy nem tér hozzá vissza üresen. Tehát a magvetőnek az a gondolata, ami előttünk lehet, mert ez erre rendeltetett. És az Úr Jézus nem csak beszélt erről, nem csak beszélt arról, hanem azt mondja, hogy amikor a zsidók hozzá mennek, akkor azt mondja, hogy hát ha a szavamért nem is hisztek, hát akkor higgyetek az én cselekedeteimért is. És nézzük csak meg, mennyi ember követte Jézust. Mennyi ember vette a fáradtságot, és ment, és hallgatta az ő szavát, és figyelt rá, és komolyan vette az ő tanítását. Ezrek jöttek ő hozzá, mindenféle nyomorúsággal, betegséggel, mert ő erre rendeltetett. Akkor, amikor más az ünnepen a templomba ment, akkor azt olvassuk, hogy ő felmegy a Jeruzsálembe, és megy a Betesda tavához. Persze én nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne a templomba menjünk, és az ünnepeket ne Isten jelenlétében töltsük el, hanem arról, amit fontosnak tart ezzel az Úr kifejezni, azt, hogy én azért jöttem ebbe a világba, hogy ők éljenek és bővölködjenek. És soha nem bánta meg azt Jézus, hogy őt azért megfeddették, azért kritika alá vonták, mert úgynevezett kétes emberekkel van közössége. Emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus az utolsó ítéletről azt mondja, az utolsó ítéletről szóló példázatában azt mondja, és hát sokat szeretünk ebből, amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, és ott mond egy olyan gondolatot is, amit az ember, vagy sokan nem értenek. Amikor fogoly voltam, eljöttetek hozzám. És ezért az ember elgondolkodik azon, hogy foglyokhoz. Hát aki fogoly, az valamit tett. Az méltó a büntetésre. Az emberi gondolatban így van, és mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik embert, ha valamit cselekszik, ha valami rosszat tesz, vagy valami meggondolatlan dolog miatt nehéz helyzetbe kerül, akár fogoly lesz, hát azt elítéljük. És látjuk azt, hogy a farizeusok milyen könnyedén elítéltek embereket, és Jézus meg ezekkel volt kapcsolatban, azt mondja, eljöttetek hozzám, mert mi a ti dolgotok? Hát az, hogy életet vigyetek, és bővölködést. Hát az Úr Jézus valóban fontosnak tartotta azt, amiért őt Isten elküldte ebbe a világba. És nem véletlenül mondta azt, hogy hát vegyétek már komolyan azt, hogy nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. És amikor ott az utolsó ítéletben szóló példázatában azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, mert ezt és ezt nem cselekedtétek meg, akkor azért az elgondolkodtató azért, mert ezek az emberek nem vették komolyan azt, hogy Isten mire hívta el őket, hogy ő erre rendeltettek. És mi is erre rendeltettünk, hogy életet adjunk, hogy bővölködhessenek az emberek. És akkor fog igazán bővölködni a mi életünk is, és akkor lesz életünk, hogyha ezt komolyan vesszük minden pillanatunkban. Emberekért rendeltetett. Vajon mi tisztában vagyunk ezzel? A cselekedeteinkben, hogy emberekért rendeltettünk, hogy szolgáljunk. Mert egyébként nem értjük meg az életünknek az értelmét. De nem csak a cselekedetben, mert Jézus beszél egy másik dologról ezen a területen, és ez pedig az imádság. Mi emberekért rendeltettünk. Persze vannak dolgok, amiket nem tudunk megcselekedni, amit, ahova nem ér el a karunk, vagy amire képtelenek vagyunk, hogy változást hozzunk el a cselekedeteinkkel. De akkor is ott van az imádság, amivel szintén szolgálhatunk. Gondoljunk csak Jézus főpapi imádságára, vagy emlékezzünk arra, amikor Jeruzsálem fölött sír, vagy talán a legmegrázóbb alkalom, amikor ott a keresztfán az Úr Jézus imádkozik, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vajon emberekért, vagy embereknek szolgálunk-e, értünk vagyunk-e a mi imádságunkban? Hogy fontosnak tartjuk-e azt, hogy mi imádságban hordozzuk a mi fele barátainkat? De miért kéne nekünk ezt tenni? Van Pál apostolnak egy nagyon szép gondolata a római levélben, amit bevallok, hogy sokszor egy kicsit ilyen kétkedve olvasok, mert mindig úgy érzem, hogy ez nem rólam szól, amikor azt mondja az apostol, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek terhét hordozzuk. És ilyenkor mindig bennem van az a gondolat, hát igen, vannak olyan emberek, akik tartoznak ezzel, de hát én nem érzem magam erősnek. Tehát én nem tudom ezt tenni, én nem értek ehhez. Persze szép gondolat az, hogy másokért élünk, és hogy a szolgálat milyen fontos, de valahogy az ember mindig azt érzi, hogy na jó, de hát én ehhez kevés vagyok, én nem bírom, ez nem az én világom, én ezt nem tudom tenni. Vannak emberek, akik ilyenek. De azt mondja az apostol, és nagyon érdekes ez, amit a testvérek, hogy tartozunk mi erősek. A keresztény ember, az Istennel járó ember, a krisztusi ember az erős. Akkor is, hogyha azt gondolja, hogy ez nem így van, nem erős. Nem önmagában erős, hanem amit az apostol mond, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem magunktól vagyunk erősek. Nem magunktól van erőnk nekünk a szolgálatra, a mások terheinek hordozására, hanem abból a Krisztusból, aki értünk vállalta a kereszt halált. Ez a mi erőnk. Ő belőle meríthetünk erőt minden pillanatunkban. Tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek terheit hordozzuk. És ugye itt a zsidókhoz írt levélben beszél is erről az apostol, hogy aki képessé tette a megváltó Krisztus, hogy győzelemre vigye ezt a harcot. Olyan érdekes volt olvasni, és egy kicsit el is gondolkoztam itt ebben a részben az, hogy ő úgy beszél ott az apostol Krisztusról, aki Istenből erőt merített, aki erőt adott neki arra, hogy ezt a győztes harcot véghez vigye. Mert én úgy gondoltam magamban, hisz Krisztus Isten fia volt, hogy ez neki ment. Ugye, mint a, hát ez nekem nem probléma, én ezt lerázom magamról, de azt mondja az apostol, hogy ő Istentől kapott erőt, hogy ezt a győzelmet végigvigye, és mi is ezáltal győzzünk. És aztán úgy eszembe jutottak azok a pillanatok, amikor a Szentírás leírja azt, hogy micsoda erő, micsoda bátorítás kellett az Úr Jézusnak is ahhoz, hogy ezt a győzelmet végigvigye. Emlékezzünk csak a Getsemáné kertben, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal legyen meg a te akaratod. És azt mondja Isten igéje, hogy angyalt küldött az Úr, hogy erősítse. Tehát honnan van erőnk? Van erő, van, csodás erő van, éppen említettem reggel is a imaórán, hogy Jézusom vériben, benne van erő. És ami a heti ige előttünk áll, hogy minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. De ehhez kell nekünk az, amiről beszél itt az ige, a második gondolat, hogy önmagáért is köteles áldozni. Vagyis ahhoz, hogy mi győzni tudjunk, azért, hogy szolgálni tudjunk, ahhoz nekünk is szükségünk van, hogy oda menjünk újra és újra a megváltóhoz. Nem a magunk erejéből lehetséges ez. Jézus azt mondja a Gecsemáné kertben, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Tehát, hogy nem csak másokért kell nekünk imádkozni, egy nagyon fontos dolog, hanem önmagunkért is. Nekünk is időt kell szakítani arra, hogy Istennel közösségben legyünk, hogy erőt merítsünk, hogy felismerjem azt, hogy szükségem van rá. És imádkoznom kell azért, hogy meglássam azokat a veszélyeket is, amik ebben a világban a hívő emberre veszélyt jelentenek, hisz vannak. Ha megnézzük a főpapokat, nézzük csak Áront, aki ott az aranyborjú problémánál elesett, nem figyelt. Vagy amikor Éli főpapról beszél az ige, hogy meghomályosodtak a szemei. Hát nekik is többet kellett volna imádkozni. Nekik is látni kellett volna ezeket a veszélyeket. Tehát fontos az Istennel való közösségünk. Hogy akkor, amikor gondba vagyunk, akkor menjünk oda az Úrhoz. Mint ahogy Illés tette, és mondta, hogy nagy búsulásom van az Úrért. És olyan jó látni azt, hogy Isten hogyan erősítette meg őt. Tehát, hogy magunkkal is törődni kell, hogy nekünk is jönni kell a mi gondjainkkal, minden terhünkkel az Úrhoz. És a harmadik dolog, amiről még nagyon röviden szeretnék beszélni, mert elszaladt az idő, az az, ami szolgálatunknak az alapja, amiért mi szolgálhatunk, és amiért mindezt tehetjük. Testvérek, vegyük komolyan, hogy ez nem egy önmutogatás. Ez nem az, hogy én úgy érzem, hogy én nagy dolgot akarok tenni, hanem az ige azt mondja, hogy nekünk Istentől van erre elhivatásunk. Tehát amiért tehetjük, amiért nem kell elkeserednünk, és amiért nem kell abba hagynunk akkor, amikor jönnek a kísértések, ez azért van, mert ezt mi Istentől kaptuk feladatul. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Miért? Hogy gyümölcsöt teremjetek. Pálnak azért volt ereje végigvinni győztesen az ő harcát, mert mindig tudatában volt azzal, annak, hogy ő nem azért futja ezt a küzdőteret, mert neki van egy mániája, amit ő végig akar csinálni, és akkor is végig csinálom, mert ő ilyen ember volt. Ő akkor is neki megy a falnak, ha más kikerüli, és ő akkor is elmondja az igazságot, hogyha más inkább ott megáll. Ő nem azért tette ezt, mert valaki akar lenni, vagy nem azért, mert meg akarta mutatni, hogy ő is valaki, hanem azért ment végig ezen az úton, mert tudta azt, hogy ki az, aki elhívta erre. Tehát ez egy nagy bátorítás, hogy ha az Úr elhívott engem arra, hogy életem legyen és bővölködjek, ha az Úr elhívott arra, hogy életet adjak azért, hogy a szeretteim bővölködjenek, akkor ebbe az ígéretben bízzak. Ő hívott el bennünket. Viszont ebben benne van az is, hogy ennek van felelőssége. Ha ő hívott el, akkor vele kell majd elszámolnom. Amikor majd visszajön, és megkérdezi, hogy hát hol van a te gírád, barátom, akkor nekem is oda kell adnom. És nehogy az legyen, hogy hát itt van az az egy, amit tőled kaptam. Tehát ez egy út a hívő embernek. Mert bennünket Isten arra hívott el, hogy neki szolgáljunk. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Azért, hogy tegyétek azt, amit én rátok bízok. Ő azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És ez a miénk is lehet, hogyha benne bízunk. Ha tesszük azt, amit ő ránk bízott. Ha betartjuk a keresztény élet szabályokat, amit elénk állított, és igyekszünk ebben szolgálni neki. Mondhatjuk azt, hogy nem megy. Erőtlenek vagyunk. Mi nem vagyunk erősek. De erre pedig ott áll előttünk a mai ige. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Isten egy győzelmes életre hívott el minket. Hogy életünk legyen, sőt, hogy bővölködjünk. Ennek van egy útja. Ennek van Istentől elrendelt ösvénye. És hogyha ezen járunk, akkor átéljük ennek az áldását és valóságát. Hát én azt kívánom, hogy mindannyian hagy éljük át ezt. Szolgáljunk cselekedetben, imádságban. Lássuk, hogy Isten erre hívott el bennünket. És ha majd egyszer megállunk Isten ítélő széke előtt, akkor visszatekintve Isten a mi életünkre, és visszatekintve magunk is a magunk életére, majd tudjuk mi is meghallani ezeket a szavakat, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak, gyere be a te urad örömébe. Adja nekünk Isten ezt a győzelmet, majd akkor, amikor találkozunk vele, de adja Isten nekünk ezt a győzelmet a hétköznapokban, amikor szeretteink, barátaink, ismerőseink között tudunk együtt az Isten segítségével, az ő akaratát keresve valóban győzelmes, teljes életet élni, amivel Isten meg tud bennünket ajándékozni. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.